Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, óévest Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 176-os számú énekének eléneklésével. 176-os éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Ma mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia.
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az Úr megőriz téged minden rossztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te kimenetedet és bemenetedet, mostantól mindörökké.
Atya, Fiú, Szent Lélek, téged áldjon szív és lélek, téged dicső Szent Háromság, dicsérjen az egész világ.
Az ember olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és a virága lehull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájtokkal, testvéreink. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Irgalmadat keresem, örök Isten, mert Te voltál menedékem mindenkor. Bocsáss meg vétkeimet, és maradj velem kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Áldjon én lelkem a dicsőség örök iráját, őnék ki mennyei karokkal, együtt zeng hálát. Zúgó arany, ének és orgon a hang, mind az ő szent nevét áldják.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozunk. Mindenható örök Isten, irányíts szívünket és gondolatainkat a Te jó tetszésed szerint, hogy bőven teremjük a jó cselekedetek gyümölcseit szeretett fiad nevében, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. És pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai napra oltár előtti felolvasású kijelölt igét, amelyet megtalálunk Lukács evangéliumának 12. részében, a 35. verstől a 40. versig a következőképpen. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, vérasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál neki. És ha a másik, vagy ha a harmadik örváltáskor érkezik is meg, és vérasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Amen.
Amen.
Most pedig magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 174-es számú éneket, készülve az ige hirdetésre a 174-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, ünnepnapunk óévestéjének ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 30. fejezetében, a 8. verstől a 17. a következőképpen. Isten igényt tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, annak 30. fejezetéből, a 8. verstől. Így szól Isten igéje. Most pedig menj és írd föl jelenlétükben egy táblára. Jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon mindvégig örökre szóló okmányként. Bizony engedetlen nép ez, hazug fiak. Fiak, de nem akarnak hallgatni az Úr tanítására. Azt mondják, a látóknak ne lássatok, a látnokoknak pedig ne a valóságot lássátok. Mondjatok inkább hízelgő dolgokat, lássatok kedvünkre valókat. Hagyjátok abba ezt a módszert, változtassatok ezen az eljáráson. Hagyjatok békét nekünk Izrael szentjével. Ezért így szól Izrael szentje. Mivel megvetitek ezt az igét, zsarolásban és csalásban bíztok, ezekre támaszkodtok, azért úgy jártok bűnötökkel, mint a magas kőfal, ha megreped, és megdőlve leomlással fenyeget. Bármelyik pillanatban összedőlhet. Darabokra törik, mint a fazekas korsója, amelyet kíméletlenül összetörtek. Nem lehet találni törmelékei között akkora cserepet sem, amivel parazsat lehet venni a tűzhelyről, vagy vizet meríteni a tócsából. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael szentje. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. A béke és a bizalom erőt adna nektek. De ti nem akarjátok, inkább ezt mondjátok. Nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vártatnotok kell, gyorsan akartok hajtani. Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezrével elfuttok. Öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelzőpózna a hegytetőn és egy zászlórúd a halmon. Amen. Ez is az igéje. Kedves testvéreim, nem mondok újságot azzal, hogy 2016 végéhez értünk. Ez az utolsó napja ennek az esztendőnek, és amikor így végig gondoltam itt mai napon, hogy nemrégiben voltunk itt 2015 utolsó estéjén. Úgy elszaladt ez az esztendő, hogy az ember észesen veszi, rohannak az évek. Ezek olyan közhelyek, amiket sokszor elmondunk, de valóban így van. És valóban a 2016-os évnek a sokféle kihívásával, nehézségével, kudarcával, de egyébként örömével, meg sikerével, meg újdonságaival is jó volt együtt élni. Jó volt együtt élni azzal, ami történt velünk, még akkor is, hogyha sokszor azt mondtuk, hogy de jó lenne, hogyha már másnap lenne, meg de jó lett volna, hogyha ez nem történt volna, meg hanem lehetne csavarni egyet a történéseknek a menetén. De hát ez van mögöttünk, ennek az örömét, áldását vehetjük, meg a tanulságait is. És hát ennek az évnek az utolsó örömteli eseménye volt, amit most hallottam reggel, lehet, hogy a testvérek közül sokan értesültek róla, hogy a Búzás családnak megszületett a harmadik gyereke, Eszter meglátta a napvilágot. Ezzel köszöntött engem a ex-felügyelő úrunk, hogy megszületett a gyerek is egy nagyon jó és könnyű szülés után, persze nyilván ezt István mondja, megszületett a harmadik gyerek. Nagy öröm van ennek az esztendőnek a végén a Búzás családban, meg hát nyilván a Fintor családban is. Az idei számvetésben ez is benne van, hogy Istvánék családja gyarapodott, sok egyéb mellett, amit megtapasztalhattunk is, gyerekek itt vannak közöttünk, vannak, akik idén születtek, vannak, akik még majd születni fognak reménység szerint. De hát ennek az évnek az egyenlegében benne vannak ők is örömében, sikereiben, azokkal az újdonságokkal, amelyeket rácsodálkoztunk, azokkal a kihívásokkal, amelyeket sokszor erősnek vagy erőfelettinek tartottunk, amik kudarcokkal is végződtek, de ezzel együtt ennek az évnek most vége van. Hát az igényben is egy számvetés van, azért is jutott eszembe ez a gondolat, hogy végig gondolni, mi is történt 2015 után, a 2016-os esztendőben. Szemben az igében egy számvetés van, persze nem ilyen emberi, mint amit én mondtam most így nagy vonalakban, hanem, mert ezek egyébként megcsalnak bennünket, hanem ez egy isteni számvetés, ami alapvetően nem család. Isten úgy ítéli meg a népét, és ebben az igében azt olvashatjuk most, az első versben, amit felolvastam, a 8. versben, úgy ítéli meg a népét, hogy hazug fiak, de nem akarnak hallgatni az Úruk szavára. Ez az a státusz, amikor a fiú státuszban van valaki, de igazából nem éli meg a fiú státuszt. Alapvetően fiúnak neveztetik, de nem fiúi státuszban van, mert nem hallgat az atyának a szavára, nem hallgat az atya parancsára. Ebben az igében itt két csoportot tudunk itt megkülönböztetni, vagy állítanénk az Isten úgy tanulságképpen. Az egyik az a fiúknak a csapata, akik alapvetően fiúk, de nem engedelmeskednek. A másik pedig a látók, vagy a látást kapók, akik az Úrtól veszik a látást és adják tovább, hát nyilván a fiak felé is, akik a látóktól nem vették a látásokat. És ezért ez a két csoport alapvetően ebben az igében, az Isten értékelése szerint szembe kerül ez a két csoport. A látóknak a csoportja, akik látást, látomást kapnak, meg a fiak, akik egyébként Isten népének, Isten fiainak neveztetnek, de nem akarják az Istennek az akaratát cselekedni, hanem alapvetően saját elképzeléseik vannak. Tehát meglátni Istennek a munkáját mindig hatalmas öröm, mindig hatalmas meglepetés. Jó volt rácsodálkozni hosszú életem folyamán azokra az eseményekre, amikor az Isten úgy kigömbölyítette az eseményeket. Ami nagyon bizonytalannak látszott, és egyszer csak úgy összeállt, és egy olyan szép gömbölyűvé, kerekké, egészé vált az Isten kezébe. Jó volt ebbe úgy belelátni. Nem mindig látta az ember tökéletesen minden elemét, nem látta pontosan, hogy mikor fog az majd összeállni, nem tudta, hogy mi kerekedik ki belőle, csak úgy elindult az ember, és akkor látta, hogy az Isten munkája szépen összeáll. És lehetne sorolni azokat a megtapasztalásokat, amiket én saját életemben megtapasztaltam, de a testvérek ugyanúgy hozzátehetik, hozzágondolhatják azt, hogy miképpen formálódott az, ami az életükben aztán egyszer csak kigömbölyödött. Sokszor mondtam már a testvéreknek a gyülekezet életünkkel kapcsolatban a puzzle darabokat, úszik a levegőbe három dimenzióba a különböző alakú puzzle darab, és nem, ezt is látjuk, hogy megvan, meg azt is látjuk, hogy megvan, meg amoda is van még néhány, és egyszer csak azok a puzzle darabok úgy összecsúsznak, összeállnak, és akkor ott van belőle egy kép. És akkor a képre rácsodálkozunk, hogy hú, ezt el sem tudtuk volna képzelni. Pedig ennek a darabok megvoltak, az Isten tervében is szépen ki volt dolgozva, és ezek a puzzle darabok aztán végig is összecsúsztak. Hasonlít ez ahhoz, és az a kép jutott, vagy az a hasonlat jutott eszembe, amit Peti Vejemmel beszélgettünk, nem a Petivel, akit jelen van, hanem a másik Petivel, aki most nincs jelen, aki fizikusnak is tanult, és éppen a fénytöréseket vizsgálgatták, és hát az egyik ilyen alakindulás az volt számukra, hogy a vikingek a viking korban természetesen a hajó navigáláshoz azok az eszközök nem álltak rendelkezésre, ami most rendelkezésére áll. Mondjuk Fanándornak, hogyha valaki esetleg látta, vagy figyeli, hogy most éppen körülhajózza a földet, egy verseny keretében egyedül van egy vitorláshajón, és a Hornfok felé közeledik most a Dél-Amerika déli csücskéhez közeledik éppen, és egyedül navigálja a hajóját. De neki már műholdas navigáció van, tele van műszerrel, ketyerével, elektronikus felszerelésekkel a hajója, és ő meg tudja állapítani azt, hogy hol van, és meg tudja határozni, hogy merre kell mennie. Tehát abban az időben, amikor a vikingek hajóztak, abban az időben nem álltak rendelkezésre ezek a ketyerék, de volt nekik valami csodálatos eszközük, amit egyébként Petiék, mint fizikusok vizsgálták és kutatták, hogy mi lehetett az. Tudnélik, a vikingeknek volt egy olyan eszközük, hogy aztán ez egy kristály volt, egy kő volt, vagy ki tudja micsoda, de az biztos, hogy azt a szórt fényt, amit egyébként a ködön keresztül, meg a felhőkön keresztül a csillagok, az égi testek adtak, ez az eszköz újra összegyűjtötte, és meg tudták állapítani, hogy ott van a sarkcsillag, és akkor arra kell mennünk. És lehetett köd, lehetett felhő, a vikingek tudtak menni, haladni, haladtak afelé az irány felé, amit egyébként kitűztek célul. Ez az jutott eszembe, mert valahogy az Istennel való kapcsolat is valahogy így néz ki. Az emberi eszközökkel, az emberi érzékszerveinkkel nem tudnánk elboldogulni, mert a ködtől nem látunk semmit. Mi nem látunk az orrunknál, tovább szoktuk mondani. Az Isten pedig ad kezünkbe olyan eszközöket, amelyekkel, mint ahogy ezek a vikingek is, vikingek közül némelyek, mert hát nyilván a navigátoroknak volt ez a lehetőségük, meg tudták határozni az irányt. Mert volt olyan eszközük, ami az irány meghatározásához alkalmas volt. Tehát jó látni ezt a lehetőséget, hogy az Isten biztosít számunkra iránymutatást. Az Isten elmondja látókon, látomást vevőkön keresztül, az Isten akaratát, ígéretét ismerőkön keresztül, elmondja, hogy mi a terve az ember életében, és ezek az emberek az Isten akaratának ismeretében el tudják mondani, meg tudják ismertetni a többiekkel. Látást kapnak, hogy mit, miért és mikor tegyenek, merre haladjanak. Hisz ez egy óriási dolog, akkor, amikor az ember nem lát tovább az orránál. És bizonyára a testvérek sokszor kerültek olyan helyzetbe, mert én magam is igen, hogy ott állok, és emberileg nem tudom eldönteni, hogy mit kéne tenni, mert emberileg képtelenség dönteni. Tehát muszáj ráhagyatkozni az Istenre, és könyörülni, Uram, most adjál akkor iránymutatást, látást, mert egyébként magunkba elvesztünk. Jártak így már a testvérek? Hogy szükségem van rád, Uram, és ezek nagyon jó helyzetek. Ezek nagyon jó helyzetek, mert oda szorít az Isten. Ez amikor az ember úgy napfényben, világosságban közlekedik, akkor sokszor azt gondolja, hogy tudja, hogy merre kell mennie. És az Istentől úgy lelazul. De azok nagyon jó esetek, meg nagyon jó időszakok, amikor az ember nem lát, és odaszorul az Istenhez, és tudja, hogy nélkül egy pillanatra sem tud irányba maradni, és nem tudja az életét beszabályozni, az életét rendben tartani. Ezek jó időszakok. Az ember számára gyümölcsözőek, nagyon gyümölcsözőek lehetnek ezek a helyzetek. De hát nagy csoda az, amikor az ember látást kap, amikor az ember megkapja az Istentől azt, hogy merre kell, mikor és miért haladniuk. Mózesnek a története nagyon jó példája ennek, hogy ott van Mózes a fáraó előtt, a fogságban lévő nép kiszabadítására, és azzal a bizonytalansággal, ami ott van Mózes, vagy emberileg én senki vagyok, hogy odálljak a fáraó elé, emberileg én nem tudnék semmit sem csinálni, de az élő Úrral jövök. És akkor elmondja neki a 10 csapást. És a 10 csapás, amikor elmondja, az Isten követeként, és azok megvalósulnak. Azok bekövetkeznek. És amikor ezek bekövetkeznek, akkor alapvetően mindenki látja, hogy ez valaki olyasmi valaki, akinek olyan kapcsolata van, amivel mi nem rendelkezünk. És kiderül, hogy az élő Isten az valóság. Az Úr él. És ennek az embernek megmondja, hogy mi fog következni. És aztán fáraó fölteszi a kezét a 10 csapás végén, és azt mondja, hogy menjetek. Nem tudunk ellenállni. Az Istennek nem tudunk ellenállni. Olyan jó látni Mózesnek a, hát amivel először húzakodik, hogy nem olyan él, nem jó pörög a nyelv, meg hát nem alkalmas ő arra a szolgálata, de amikor aztán elvállalja és beáll az Isten szolgálatába, akkor csodák sorozata jelenik meg az életébe, mert lát. És aztán vannak, akik hallgatnak rá. A másik, aki nyilván eszünkbe juthat a Noé történetében, Noé, aki szintén veszi az Istentől a látást. Hát a hegyen bárkát építeni nem nagy bölcsességre val. Aki ilyet tesz, az nyilván azért teszi, mert olyan világos látást nyer, hogy az emberi logika ellenére is megcselekszi azt. És alapvetően ez jelenti azt, amikor az Isten akaratában jár az ember, hogy az emberi logika ellenére cselekszik, az emberi bölcsesség ellenére cselekszik. Még akár a saját érdeke, vagy a saját élete ellen is cselekszik. Hát olyan megdöbbentő látni a mártíroknak az életét, akik tudták, hogy meg fognak halni. És mégis azt mondták, hogy vállalom. Mégis azt mondták, hogy Jézus az Úr. De csak annyit kellett mondani, hogy oké, megtagadtam, viszont látásra mehetsz haza. Nem, tudták, hogy az életével játszanak, de akkor is megtették. Mert látásuk volt az Úrtól. Aztán a harmadik újszövetség ember, Pál apostol jutott az eszembe, aki szintén az Úrtól véve az útmutatást, Jézus Krisztus váltságát hirdetve végigment egész Európán, és nem azt nézte, hogy mi neki a kedves, vagy mi az, ami könnyű, hanem egészen elment a mártír halálig, ő is hirdetve az evangéliumot, hirdetve az Úr akaratát, és engedte, hogy meg legyen szorongattatva, kitette magát annak is, hogy az életével játszanak. Most ennek az emberek, Mózes is, Noé is, vagy Pál apostol, hát lehetne sorolni egyébként nagyon sok embert, aki a Szentírásban le van jegyezve, de a Szentírási időszak utáni időkben is azok az emberek, akik az Úr emberei lehettek, ugyanezt élték át. Ezek mellett az emberek miatt, ezek mellett a látó emberek miatt ott vannak ebben az igében fiaknak nevezettek. A fiak látták ezeket a cselekedeteket, hallották ezeket a bizonyságtételeket, de azt mondták, hogy nem akarunk ezekre a látásokra figyelni, sőt azt mondták a látóknak, hogy ne lássatok. Tehát ott mondták Noénak, hogy ne vegzáljál majd bennünket azzal, hogy a mi életünk az nem jó, és az Isten ítélete fog követni. Hát mi eszünk, iszunk, házasodunk, kereskedünk, jó megy a sorunk, hagyjál bennünket békén azzal, hogy az Isten megítéli a világot, a bűntekintet, és el fogja pusztítani, és csak a bárka menekül meg. Adjál nekünk olyan látást, ami nekünk tetszik, ami nekünk jó. Ne olyan látásokat hozzál, ami bennünket itt vegzál. Mondjatok inkább hízelgő dolgokat, kedvünkre való látásokat. Mert megvolt az elképzelésük, megvolt a tervük arra nézve, hogy miként rendezzék be az életüket, és miként éljék meg azt az életet, amit az Úr adott nekik. Mózes történetében ismerhetjük az engedetlen fiakat, hisz Mózesnek a Vörös-tengeren való átkelés után, amikor a pusztában már ott nehéz helyzetük volt, amikor olyan időszak jött, amit nem kedvel az ember. Bizonytalan volt az étel, bizonytalan volt az ital, bizonytalan volt a szállás, tehát minden bizonytalan volt körülöttük, akkor azt mondták, hogy miért hozták ki bennünket? Isten fiak voltak ezek? Hát bizony Isten fiak voltak, az Úr népéhez tartozók. És ezek az Úr népéhez tartozók azt mondták, hogy miért hozták ki bennünket, jobb volt nekünk az egyiptomi húsos fazekak mellett, meg azokban az egyiptomi házakban, amiben mi laktunk. Biztonságban voltunk, ételünk volt, és képzeljék el testvérek, hogy megfeledkeznek arról, hogy rabságban voltak. Megfeledkeztek arról, hogy az életük nem volt szabad. Volt húsos fazék, meg volt ház, csak éppen nem voltak szabad. És ha megkapják a szabadságot, akkor a fiak arra emlékeznek vissza, hogy milyen jó volt nekik a húsos fazék mellett, meg a biztonságot adó házban, azért, mert erőnk feletti próba érkezett az életükbe. És ez egyik mindig kérdés, amikor erőnk feletti próba jön, hogy az ember megáll-e benne, vagy elmenekül. Megáll-e abban, magára néz, vagy az Úrra néz. És valóban azt látjuk, hogy sokszor, amikor a keresztény embernek döntenie kell, akkor a között kell dönteni, hogy fölvállalja-e azt a nehéz helyzetet, vagy kimenekül belőle. Nyakába veszi-e az igát, vagy kiveszi a fejét az igából. Tehát az igába beletenni az embernek a fejét, az nem egy átgondolt, nem egy logikus döntés. A marha az beleteszi a fejét az igába, mert megszokta. De az ember végig gondolja, és azt mondja, hogy én nem vagyok marha, én nem teszem benne, mert tudom, hogy akkor húzni kell. Tudom, hogy ez akkor majd bele kell feszülni az igába. Csak azt nem vesz észre az ember, vagy nem számol azzal, hogy egyébként Jézus igája az könnyű. És nem azért könnyű, mert hogy az könnyű fából van faragva, hanem azért, mert Jézus van benne, a másik igában, a másik részében az igában. Az ember a nyakába veszi Jézus igáját, és azt vesz észre, hogy Jézussal együtt húzza, Istennel együtt viszi. De hát akkor nem az ő ereje működik alapvetően, hanem az Úré. Csak hát beletenni a fejünket az igába, az egy kicsit macerás, az egy kicsit komforton kívüli. Nem szereti az ember ilyen helyzetbe hozni saját magát. Most akkor azt látjuk, hogy az Isten elmondja ezt Izrael népének, Isten népének, hogy alapvetően fiak vagytok, de olyan fiak, akik nem akarjátok cselekedni az akaratomat. És akkor annak az a következmény, és olyan megdöbbentő ezt olvasni, az igében, hogy azt mondja, hogy azért úgy jártok a bűnötökkel, mint a magas kőfal, ha megreped. A magas kőfal, ha megreped, akkor az össze fog omlani. És bizony sokszor, amikor a magas kőfal meg van repedve, akkor azt nem tudja az ember, hogy mikor omlik le, meg merre omlik le. Mert talán láttak már a testvérek is ilyen házbontásos filmeket, amikor mutatják, hogy minden meggondolás nélkül neki esnek az emberek házat bontani, vagy falat bontani, és hogy hogyan dől a fal. Magam is megtapasztaltam ezt, amikor Sámson házán bontottam egy házat. és ott kőből építették a házakat, ilyen azt annyi nagy kövek voltak alkalmasint benne, és úgy gondoltam, hogy ha alávágok kívül a falnak, akkor majd csak úgy megbillentem. De hát olyan masszív volt a fal, hogy nem dőlt el, nem tudtam ledönteni, hiába vágtam alá kívülről egy éket, a köveket kiszedtem belőle. És akkor kimentem, és akkor elkezdtem tovább vágni ezt az éket. Az ember, amikor csinálja ezeket, nem gondolja át, akkor balgaságokat művel. Hát nekem is alapvetően hajszálon múlott az életem. Mert egy olyan követ veszek ki, ami megindítja a falat, akkor az a fal úgy alá temet, hogy a testvérek nem ismernek meg engem. Lehet, hogy soknak szerencséje lett volna, de ott haltam volna meg. És valóban utána meg, mikor billegteti az ember így a falat, valamikor visszafelé dől. Tehát nem arra dől, amire alá van vágva, hanem éppen az ellenkező irányba, és temeti az ember. Tehát nagyon veszélyes ez. Ezért is hozza az igében ezt a képet elénk az Úr, hogy olyanok vagytok, mint a magas kőfal, ami meg van repedve, és megdőlve leomlással fenyeget, bármelyik pillanatban összedőlhet, és bármerre dőlhet. És olyanok vagytok, azt mondja, mint az összetört fazekas korsója, darabokra tört fazekas korsó, amely annyira össze van törve, hogy még parazat se lehet kivenni a tűzből. Nyilván ezt már kevesen művelik manapság otthon, de régen az egyik tűzhelyből a másik tűzhelybe átvitték a parazsat, mert nem volt gyufa az embereknél, vagy ha volt is, az nagyon meg kellett becsülni, mert drága volt, mert ritka volt. Ezért a parazsat úgy vitték át mondjuk a sparhedből a kemencébe, hogy valamilyen eszközzel a parazsat megfogták, átvették, és akkor raktak rá megint egy kis gyúlékanyagot, és akkor a tűz begyúlott. És azt mondja, hogy annyira összetörik az ember élete, aki nem figyel az Úrra, aki nem az Isten akarata szerint él, annyira összetörik az élete, hogy még annyira se alkalmas, hogy átvegyenek egy parazsat a tűzből, vagy merítsenek a tócsából egy kis vizet, ennyire alkalmatlan lesz az ember élete. És utána még hoz néhány képet, ami nagyon tetszik, nagyon szemléletes. Azt mondja, hogy inkább azt mondjátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnotok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek az üldözőitek. Az Isten úgy szeretne bennünket erre figyelmeztetni, hogy amikor a saját erejébe bízik az ember, akkor azzal kell számolni, hogy a másiknak is ugyanolyan ereje van. Tehát nem tudsz emberi erővel menekülni. Tehát hiába menekülsz, úgyis utol fognak érni. Sőt, aztán még tovább mondja a futás példájával, hogy egy ember fenyegetésére ezrével elfuttok, öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad belőletek csak egy jelzőpózna a hegytetőn és egy zászlóul a halmon. Óriási ítéletet mond itt az Úr, amikor azt mondja, hogy nem marad nyomotok sem, csak egy zászlórúd a halom tetején. Tehát még zászló sincs rajta. Tehát nyomotok sem marad. Tehát olyan megdöbbentő, Isten azt mondja, hogy ha ilyen engedetlenek maradtok, akkor nyomotok sem fog maradni. El fogtok tűnni. Na de hát 2016 végén ilyen szomorúan azért ne fejezzük be az évünket, hogy az Isten ennyire megítél bennünket, és ilyen lehetetlen helyzet van, mert azt mondja, hogy még ha így is lennétek, tehát még ha így is lennétek, hogy az Isten akarata számotokra nem volt fontos, és nélküle próbáltátok, emberi erővel próbáltátok megélni az életeteket, és nem volt áldás az életetekbe, van megoldás. Mert azt mondja itt a 15. versben, hogy a megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. A megtérés, az Istenhez fordulás, az újra odafordulás az Úrhoz, meg a higgadtság, amikor nem az ember fölpörgetett ritmusában hozza a döntését, hanem lenyugszik, Istenre figyel, várja az Úrtól a látást, és utána cselekszik. Tehát a megtérés és a higgadtság az javatokra lenne. Erőt adna nektek. Olyan jó lenne, hogyha ez a 2016 év így fejeződne be, hogy az Isten megtérést és higgadtságot adna a szívünkbe. És odafordulnánk az Úrhoz, Uram, történt 2016-ban, ami történt. Úgy szeretnénk az életünket a te kezedbe tenni, hogy a 2017-es esztendőben neked oda szentelt élettel. Nem hebrencskedve, nem a saját pörgésünket fölvéve, hanem benned megnyugodva szeretnénk tőled erőt venni. Szeretnénk azzal az erővel elindulni abban a következő évben, Szeretnénk áldást nyerni tőle. Nem is csak azért, hogy aztán a jelző póznán legyen ott egy zászló, hogy itt éltek ezek az emberek, hanem azért, hogy az Úr áldása megnyugodhasson rajtunk. Olyan jó lenne, hogyha a 2017-es év így kezdődhetne az életünkbe. Sokszor elmondtam már ilyen évfordulókon, ha emlékeznek rá a testvérek, hogy ez is egy ugyanolyan nap, mint a többi. És ez a nap, a hónapi nap sem lesz másabb, igaz, hogy egybe az éve volt, az a következő évben lesz, de ugyanolyan napok ezek, mint akármelyik. Tehát ezt most oda szántuk, ezt az estét, hogy 2016 utolsó estén itt együtt vagyunk, és az Isten előtt számot vettünk azzal, jó volt az életünkben, és szeretnénk úgy tovább lépni, hogy ennek a bölcsességnek a birtokában lehessünk. Isten ezért is adja számunkra az óévesti Isten tiszteletet, meg ezért adja az újévi indító Isten tiszteletet is, hogy fejezzük be az évet, és aztán kezdjük el bevele. Ámen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy fiaknak neveztethetünk, és azok is vagyunk. Köszönjük, hogy a te megszólító kegyelmed sokunk életében okozhatta már az újjáteremtést, felülről születést, a néked való odaszánást. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sok örömet és áldást tapasztalhattunk a benned való életben. De add meg, hogy soha se feledkezzünk meg erről is. Soha ne legyünk olyan balgák, hogy a látásokat, a látomásokat, a te üzeneteidet figyelmen kívül hagyjuk. Vedd ki az életünkből ezt a balgaságot, Urunk, hogy a saját fejünk szerint meg tudjuk élni az életünket. Bár csak életünk minden pillanata belőled fakadhatna, rajtad csünghetne. Bár csak a következő esztendő úgy indulhatna ezzel az odaszállással mindannyiunk életébe. Köszönjük, Urunk, hogy te szeretnél bennünket megőrizni erőben. Szeretnél továbbvinni, hogy a te áldásodat hordozva lehessünk a te hírüdőid, látások továbbadói. Hadd meg, Uram, hogy hadd lehessünk olyanok, mint a vikingeknél voltak ezek a navigátorok. Hadd lehessünk olyanok, akik túllátnak azon, mint ami körülveszi őket. Hadd meg, Urunk, hogy saját életünket, családi életünket, közösségi életünket, egyházi életünket így tudjuk szabályozni, így tudjuk berendezni. Áld meg bennünket, Urunk, hogy még a ma este hátralevő részében hadd lehessen terve a szívünk hálaadással minden örömért, de minden bánatért is, minden kihívásért, meg minden sikerért, mindenért, ami az elmúlt esztendőben életünk része lehetett. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz megerősíteni, és te tudsz meggazdagítani. Add meg, hogy rád tudjunk állni, és akaratodba tudjunk kapaszkodni. És add meg, hogy ott lehessen mindannyiunk feje abban az igában, amit elénk adsz, és hadd vihessük azt a terhet, amit te ráteszel az életünkre. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz ehhez erőt, és te benned lehet a mi reménységünk. Dicsőség a te nevednek, hogy megtartottál eddig, Urunk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap újévi istentisztelet 10 órakor kezdődik, úrvacsorával egybekötött istentisztelet lesz. Hónapunk első és évünk első vasárnapja ez, úrvacsorai közösségbe várunk minden bűnbánó szívű testvérünket. Istentiszteleti közösséggel kezdhetjük tehát a holnapi nappal a 2017-es évet. Ma este pedig valóban legyen hálaadás a szívünkben, hogy megértük ezt, és átfordulhatunk a következő esztendőre. Kívánom a testvéreknek, hogy ilyen áldásokban gazdag legyen az óév estéje, és annak ellenére, hogy mások ezt másként gondolják, és majd itt duroktatások vannak, amik már el is kezdődtek, meg ilyen fékeresztett ünneplések, meg vigasságok, mi halálhassunk ott az Úr színe előtt, tőle várva a higgadtságot, meg az erőt. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéséül énekeljük a 177-es számú énekünket, 177-es éneket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy ezen az estén, itt most a Földnek ezen a pontján így csendesedhetünk el, és köszönjük, hogy már a Földnek a másik felén elkezdődött az új esztendő. Köszönjük, Urunk, hogy nem soká, néhány óra múlva mi is átléphetünk a 2016-ból a 2017-be a te kegyelmedből. Add meg, Uram, hogy hálásak lehessünk minden reggelen, hálásak lehessünk minden napon azért, hogy megtartottál bennünket. Add a szívünkbe azt a vágyat, hogy beléd kapaszkodva élhessük az életünket. Így adunk hálát azért is, Urunk, hogy van istentiszteleti közösségünk. Köszönjük néked ezt a mai istentiszteleti alkalmat, hogy itt állhattunk te előtted, énekelve, imádkozva, igét olvasva, igét hallgatva. Várni a te akaratodat, és látni a te látásodat. Köszönjük, Urunk, hogy szeretné mindannyiunk életébe, szívébe belehelyezni látásokat, víziókat, a te akaratodat, tervedet. Add meg, hogy részesei lehessünk ennek, be tudjunk ebbe állni, és add meg, hogy nem magunkra nézzünk sohasem, hanem arra az elhívásra, amit nekünk adtál. Így kérünk egyházunkért, benne minden vezetőért, püspökért, felügyelőkért, esperesekért, lelkészekért, presbiterekért, gyülekezetek szolgálóiért. Köszönjük, Urunk, hogy te mindenkinek személy szerint adsz elhívást, felhatalmazást, küldést, annak, hogy ebben kiki megállhassa a maga helyét. Köszönjük, Urunk, hogy ezek az elhívások visszavonhatatlanok, és te mindegyikünket megőrzöl, akkor is, amikor olyan kihívások előtt állunk, amikor emberi erő fölötti az, amire indulnunk kell. Köszönjük, hogy te tartasz meg ebben. Így adok hálát néked, Uram, gyülekezetünk minden szolgálójáért is, akik hűségesek a neked való szolgálatban, akik keresik az akaratodat és cselekszik azt. Fordítsd vissza rájuk ezt az áldást, Urunk, hogy gazdagon megállhassd őket családjukban, házasságukban, közösségeikben. És köszönjük, Urunk, hogy előtted lehetnek keresztény testvéreink más felekezetekben is. Áld meg őket ezen a mai estén, amikor ők is elcsendesednek és számot vetnek. Légy azokkal, akik fittyet hánynak rád, akik nem ismernek téged. Add meg, hogy szent lelked által egyszer világosságot kaphassanak, és bennünket is használj erre a bizonyságtételre. Add meg, Uram, hogy ne feledkezzünk el sohasem, hogy mi hogyan kezdtük az életünket, hogyan éltük nélküled az életünket. Add, hogy a szívünkbe mindig ott legyen a vágy, hogy aki nélküled éli az életét, az rajtunk keresztül láthassa meg a te orcádat. Köszönöm, Uram, hogy ez az egész világ a te kezedbe lehet. Add meg, hogy bölcsen vezethessék azok, akikre rábíztad. Ehhez adj nekik olyan látást, bölcsességet, ami egyedül te tőled jöhet, és ami egyedül teszi alkalmassá őket a vezetésre. Így áld meg népünket, nemzetünket, hazánkat, vezetőinket is. Köszönjük, Urunk, hogy egyedül te benned lehetnek bölcsek ők is, bárcsak mindegyik megtalálhatná a te hozzád vezető utat, és nyerhetnénk áldást így is te tőled. Köszönjük, Urunk, hogy kezedben van az egész életünk, a magunkról való gondoskodásban te vagy az, aki igazán számítasz. Köszönjük, hogy tőled vehetjük a betevő falatot, az öltözett ruhát, tőled vehetjük a biztonságunkat, a fedelet a fejünk felett, tőled vehetjük a megélhetést. Add meg, Urunk, hogy ez soha se menjen ki a fejünkből és a szívünkből, hanem hálásak lehessünk te néked. Így dicsőíts meg magadat, Urunk, itt nyírt teleken és a gyülekezetünkben. Add meg, hogy hálás szívvel gondoljunk vissza az elmúlt 2016 esztendőre, annak minden eseményére. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük az elkövetkezendő időszakunkat is, hisz mi nem látnánk az orrunknál tovább, de te tudsz vezetni, irányítani, és az életünket be tudod tölteni. Add meg, hogy megfuthassuk azt a pályát, amit elénk adtál, és mindazt, amit ebben a pályában elrejtettél, azt áldásként vehessük a te dicsőségedre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Nemzeti himnuszunkat énekeljük el befejezésképpen.